Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra van. Nem változtatott az alapkamaton a Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Lemondott a német államfő egy Afganisztánnal kapcsolatos vitatott nyilatkozata miatt. Idehaza ismét lehet közlekedni az M6-os autópálya tegnap délután lezárt szakaszán. Piros riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a közeledő vihar miatt. Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Nem változtatott az alapkamaton a Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az 5,25% marad. Ezzel az elemzők várakozásainak megfelelően döntött a testület. A legutóbbi áprilisi ülésen csökkentették az irányadó kamatot 25 bázisponttal, azóta azonban 6%-kal gyengült a forint az euróval szemben, és az államkötvények hozama is emelkedett. A korábbi elemzői prognózisok még egy 4%-os kamatvágást valószínűsítettek idén, de közbejött a görög válság. A Nemzeti Összetartozás napjával nyilvánította az országgyűlés a trianoni békeszerződés aláírásának napját június 4-ét. A javaslatra 302-en szavaztak igennel, míg 55 képviselő nemmel voksolt, és 12 tartózkodott. A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvénnyel az országgyűlés kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek. Aláírta Sólyom László államfő a kettős állampolgárságról szóló törvényt, amely alapján a határon túli magyarok kedvezményesen szerezhetik meg a magyar állampolgárságot. Az országgyűlés múlt szerdán jelentős többséggel döntött úgy, hogy lehetővé teszi a határon túli magyarok egyszerűbb honosítását. A jogszabály idén augusztus 20-án lép hatályba, de csak jövő január 1-től kell alkalmazni. A magyar bejelentés után Iván Gašparovics szlovák államfő is aláírta a módosított állampolgársági törvényt. A pozsonyi parlament által néhány napja elfogadott módosítás lényege, hogy az a szlovák állampolgár, aki önként felveszi egy másik ország állampolgárságát, automatikusan elveszíti a szlovákot. Beismerte a gyilkosságot az a 23 éves fiatalember, akit a rendőrség egy 17 éves eltűnt lány megölésével gyanúsít. A Vas megyei rendőrség közlése szerint a Zsákos ügy néven ismerté vált ügyről van szó. A férfi ugyanis a holttestet 2 hónapon át műanyag zsákokba csomagolva házuk padlásán rejtegette. A szomszédok a teten bomlásának szagára figyeltek fel, de csak azután tettek bejelentést, hogy a gyanús csomagot a férfi és testvére már elszállították. A halál pontos okáról és a bűncselekmény indítékáról egyelőre nem árultak el további részleteket. Általános sztrájkok sorozata kezdődött Romániában. Ma munkabeszüntetést hirdettek a közalkalmazottak, az egészségügyi dolgozók, valamint a tanárok nagy része, így tiltakozva a kormány megszorító intézkedései ellen. A bukaresti vezetés ezekben a szakmákban a bérek 25, illetve a nyugdíjak, a munkanélküli segély és a gyereknevelési támogatás 15%-os csökkentését tervezi. Sztrájkba léptek a vámosok, a rendőrség alkalmazottai, akár csak a börtönőrök, holnap pedig a bukaresti metró is leáll. Lemondott a német államfő egy Afganisztánnal kapcsolatos vitatott nyilatkozata miatt. Horst Köhler váratlan bejelentése politikai bombaként robbant és nagy megdöbbenést váltott ki Berlinben. Az államfő múlt héten részben Németország gazdasági érdekeivel indokolta, hogy részt vesznek külföldi katonai missziókban. Az ellenzék élesen bírálta szavait. Köhler később azt mondta, hogy rosszul értelmezték, amit mondott, kijelentései nem az afganisztáni német szerepvállalásra vonatkoztak. Idehaza ismét lehet közlekedni az M6-os autópálya tegnap délután lezárt szakaszán a Tolna megyei Tengelic közelében. Ugyanakkor 80 km/h sebességkorlátozást vezettek be, mert csak a belső sáv járható. Az autópályát azután zárták le, hogy a vihar miatt beszakadt az aszfalt a leállósávban a 127-es kilométernél. Piros riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a közeledő vihar miatt Észak- és Közép-Magyarországon, valamint a Dél- és Közép-Dunántúli régiókban mai félig. Ezeken a területeken rendkívül nagy esőzés, helyenként jégeső is várható. Ez a borult esős hűvös idő a hét közepéig kitart. A mostani előrejelzések szerint addig napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hét második felében azonban már kicsit több napsütésre és felmelegedésre is számíthatunk. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor itt a Klub Rádióban.
Klub Rádió. Tények,
vélemények.
Zöld Klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 óra 30 perctől.
A Zöld Klubot támogatta a Magyar Villamosművek ZRT.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
A szerkesztő Sós Éva nevében is jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Hiába zúgott a jó szerencsét a vértesi erőmű parkolójában szervezett demonstráción, az erőműt ellátó mélyművelési bánya az év végén bezár, és az erőmű is csak haladékot kapott. A következményekről beszélgetünk a műsorunk első részében. Majd arról hallhatnak, hogy mit szól a pedagógusok szakszervezete az új kormánytervéhez, amely szigorúbban büntetné a tanárok elleni agressziót elkövetőket, valamint az iskolai hiányzások miatt megvonná családi pótlékot. Végül pedig beszámolunk egy kezdeményezésről, amelynek célja a mérnök szakma presztízsének emelése. Már is kezdünk!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Döntött a vértesi erőmű közgyűlése, meg kellett kezdeni a cég végelszámolását, ami azt jelenti, hogy a hozzátartozó mélyművelősi bányát is az év végén be kell zárni. Az erőmű maga egyébként még 3 évig működhet, a felhalmozott szénkészletet felélve. Az erőmű és a bánya egyébként több mint 1500 embert foglalkoztat. Mi másról is beszélgethetnénk műsorunk első felébe, mint erről. Vendégeim a stúdióban Rabi Ferenc, a Bányászati Dolgozók Szakszervezetének elnöke, és Kalmár István, energiapolitikai szakértő. Jó napot kívánok az uraknak!
Köszönöm. Jó napot kívánok!
A vértesi erőmű évek óta veszteségesen működik, hogyha jól emlékszem, mi is beszélgettünk már Rabi úrral egyébként erről itt ebben a stúdióban. Ráadásul az Unió ez végéig engedélyezte a bányászattal összefüggő támogatást. Igaz az, hogy ebben az évben 13-14 milliárd forint tulajdonosi támogatásra is szükség lehet? Kérdezem az energiapolitikai szakértőt.
Én ilyen konkrétokban nem tudok válaszolni, ezekben nincsenek ismereteim, hogy mennyi a támogatás mértéke.
De azt tudja, hogy kevés vagy sok?
Én azt tudom elmondani, hogy ez egy olyan dolog, mint egy gépkocsi fogyasztása. Tehát a vértesi erőmű egy nagyon alacsony hatásfokú erőmű, ami körülbelül egy olyan 22%-os hatásfokú, ilyen a világon ma már nem működik. Tehát, hogyha a szénbányászatról beszélünk, a szénbányászok fölhozhatják versenyképes áron a szenüket, hogyha azt nem veszik meg megfelelő mértékben, illetve hogyha az erőmű azt kb. 50%-kal rosszabb hatásfokkal tüzeli el, mint a világon másút, akkor valószínűleg nagyon sok támogatásra van szükség, hiszen a szénfélér eddig is az erőmű támogatására ment. Most, hogyha ehhez hozzávesszük, hogy miután az erőművet ennek megfelelően csak kb. 40%-ába használják ki a kapacitást, és a szénbánya kapacitásai nincsenek kihasználva, akkor nyilvánvalóan egy olyan közgazdasági környezetet sikerült előállítani, amiben hát nyilvánvalóan a világ pénze is kevés. Tehát önmagában így közgazdaságilag valószínűleg a számok így stimmelnek, ha nem nézünk mögé. Biztos, hogy sok pénz kell ahhoz, hogyha nem használjuk ki a kapacitásokat, másodszorban pedig egy nem kihasznált szénbányászati kapacitás, ami a fix költséget van, és a másik oldalon pedig rossz hatásfokkal égetjük el, akkor biztos, hogy az egy szerencsétlen összeállítás.
Én úgy gondolom, hogy ezek a számok külön-külön vizsgálandó számok. A magyar villamos energia rendszerben különböző típusú támogatások vannak, ilyen típusú a rendelkezésre állási díj, megújuló energiák támogatása és így tovább. A Vértes Erőmű részvénytársaság a harmadik, negyedik legolcsóbban villamos energiát szállító társaság. Ráadásul az elmúlt időszakban nagyon jelentős hatékonyság növelő intézkedéseket tettek a költségek csökkentése érdekében. Higgyék el nekem, hogy se 120 milliárd forintot nem fordítottak idáig rá, és most is a különböző megközelítések alapján azt tudom mondani, hogy 4,2 milliárd forint volt a cégnek a folyószámlája, amikor csődeljárást akartak bejelentni. Tehát ezek elfogadhatatlan dolgok.
Ha jól tudom, az erőmű javaslatot tett egy átfogó térségi fejlesztési alap létrehozására, amely a foglalkoztatási kérdéseket is kezelni. Ugye 1500 emberről van szó, ezt én a bevezetőmben mondtam, nagyon-nagyon sok ember, és hát a családjaik. Mi van ebben az átfogó térségi fejlesztésben? Tehát hogyan gondolják önök akkor a kiutat?
Én úgy gondolom, hogy 2014-ig, ahogy ezt ígérve is volt, működtetni kell a Vertikumot. Nem lesz akkora ráfizetés, mint ahogy azt előre jelezték. A társadalmi hátterében a dolognak pedig 3000 közvetlen munkahely és 9000 családnak a megélhetése van. Nem szabad úgy végigvinni átmenet nélkül egy azonnali döntéssel ezt a bezárást, hogy ezek az emberek kilátástalan élethelyzetbe kerüljenek.
Tehát önök egy átmenetet javasolnak?
Mindenféleképpen 2014-ig meg lehet oldani. Hadd mondjak egy konkrét példát. Az a bányász, aki megtervezte az életét 2014-ig a jelenleg is hatályos kormányrendeletnek a tükrében, ő úgy számolt, hogy eléri a bányász nyugdíjat 2014-ig. És ezért is vállalta többek között a föld alatti munkát. Nincs ma Magyarországon új szénbányászati föld alatti munkahely, ahol a bányász nyugdíjhoz szükséges műszakszámot vagy éveket el tudja érni. Tehát ezek az emberek, és 300-nál többen vannak, kilátástalan helyzetbe kerülnek, mert soha nem fogják tudni a bányász nyugdíjat megkapni. És ezen kívül még hozzátenném, hogy van egy másik része a számsornak, körülbelül 120 milliárd forintot fizetett be 10 év alatt a Vertikum, az állami költségvetésbe közvetlenül adók, járulékok formájába csak a múlt évben 9 milliárd forintot. Tehát szerintem a Magyar Köztársaság költségvetésének az eddigi szénbányászati szerkezet átalakítási támogatási rendszer pluszokat hozott, minuszokat nem, mert a fogyasztók támogatták a szénfélérrel egyébként a Vertikumnak a működését, de ők is jobban jártak, mert az állami költségvetésbe többet kaptak vissza.
Az említett fejlesztési alap, amit az előbb kérdeztem, a bányászati szakma struktúra megőrzésében is szerepet játszana, ez olvasható ki a szövegből. Hogyan kell ezt érteni, hogyha bánya is bezár?
Én ezt nagyon nehezen tudom a magam részéről értelmezni. Én azt gondolom, hogy erre a szakmára szükség van, tehát ellentétben a jelenlegi magyarországi tendenciákkal Európában igenis szükség van a bányászatra, ezen belül a szénbányászatra. Erről egyébként nemrég a Világbank is kiadott egy irányelvet, hogy Kelet-Európának igenis szüksége van a szénbányászatra. Tehát az, hogy most jelenleg a kőolaj és földgázpiacon egy bőség van, ez egy időleges dolog. Amikor annak idején a rossz hatásfokú infrastruktúrájú bányászatot becsukták és az azt alkalmazó iparágakat, 15 dolláros olajárakról beszéltünk, és Európa most a 70-80 dolláros olajáraknál, és hogy ez nem fog csökkenni, újra gondolja az egészet. Tehát akár Németországot nézzük, de Európán kívül nem csak Kína, India vagy Egyesült Államokra, tehát a szénnek igenis reneszánsza lesz, és Magyarországnak egy komoly kitörési pontja az, hogy a korábban megkutatott szénlelő helyeket újra számba vegye az állam, behozza az állami mérlegbe, ehhez sokat kell dolgozni, de utána, amikor újra számba vettük, akkor szükség van a bányászati kultúrára, és azt, hogy életképes bányászati kultúra legyen, mert ezzel nagyon nagy lehetőségeket lehet Magyarország számára teremteni.
Tehát a konkrét esetben is ön akkor azt mondja, kimondva mondatlanul, hogy a bányászatot meg kellene tartani, jó hatékonysággal üzemeltetni a bányát, jó áron eladni a szenet, az erőmű az meg egy másik kérdés.
Én most ebben a helyzetben, ez egy kicsit speciális helyzet, én azt tudnám mondani, tehát az én szempontom az, hogy miután a jövőkép az, hogy a szenet mindenképpen használni kell, akár mélybányászat, akár külfejtésből, ez a kultúra megőrzendő. Én ezt nem úgy látom, hogy most egy régit támogatunk, hanem úgy látom, hogy egy új világ építhető, és ennek az új világhoz egy első beruházási lépés. Ez olyan dolog, mint egy termékbevezetésnek a marketing költsége, tehát később jóval többbe kerülhetne egy ilyen kultúrának a megteremtése, mint most ennek egy tolvonással való megszüntetése.
Tehát ön, mint energiapolitikai szakértő, azt mondja, hogy a legnagyobb vétek lenne most bezárni magát a bányát.
Igen, ezt mondom, mert azt mondom, hogy nem önmagában ezt a bányát kell tekinteni, hanem azt a lehetőséget, amit most egész Európa és a világ tendencia hosszú távra követ, és annak egy beruházási lépéseként kell ezt tekinteni, tehát ezt nem lehet megint a kontextusból. Tehát ahogy a költségeket sem lehet kiragadva tekinteni, ugyanúgy sem az energia, sem a nyersanyagpolitikát nem lehet kiragadni, és ennek egy fontos eleme, az, hogy most az elmúlt években nem történtek ez irányú lépések, és ezért lemaradásban vagyunk, és ezért lehet, hogy van egy-két év üres járat, akkor is föl kell vállalni, mert nagyobb kárt okozunk, hogyha bezárunk most, mint hogyha folytatjuk.
Mi pedig mindjárt folytatjuk, de a reklám után.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban. Reklám.
Nyugtalan, izzad, remeg. Ezek a blitzelés mellékhatásai. Kezelje őket érvényes jeggyel, bérlettel. Sokkal jobban jár. A mielőbbi kezelés érdekében keresse fel a legközelebbi BKV pénztárat.
Béla, mi mindig nem vetted meg nekem azt a cuki rózsaszín bringát? Elválok.
De drágám, csak egy kis időt bír még ki. Megvesszük június 5-én és 6-án a Vasúttörténeti Parkban.
Béla, te mindig csak ígérgetsz, de most szabadon foglak. Sőt, választok mellé sisakot, ruhát és villogót is.
Port.hu. Kedvezményes bringa és kiegészítő vásár a Vasúttörténeti Parkban. Június 5-én és 6-án. www.bringa.hu.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Folytatjuk a beszélgetést, a stúdióban vendégem Ravi Ferenc, a Bányászati Dolgozók Szakszervezetének elnöke, és Kalmár István energiapolitikai szakértő, akikkel igazából a vértesi erőműről ültünk le beszélgetni, de az elmúlt negyed óra végén már eljutottunk odáig, hogy itt nem csak a vértesi erőműről van szó, hanem a szénbányászatról, és az energiapolitikai szakértő határozottan azt mondta, hogy vétek lenne a szénbányászatot Magyarországon megszüntetni egy tolvonással, mert a jövő be mindenképpen szerepelhet, sőt szerepelnie is kell a különböző energiaforrások között. De még mielőtt ezen a gondolaton tovább mennénk, a Népszabadságban az elmúlt héten egy egész oldalas cikket közöltek arról, hogy már az eddig bezárt bányák körüli településeken szinte teljesen megszűnt a foglalkoztatás. A munkanélkül maradt bányászok által indított vállalkozások is sorra bedőltek, lepusztultak ezek a faluk, és sőt még a környékek is emiatt. Rabbi úr, ez vár ön szerint most a bezáró bányát övező falvakra is?
Sajnos attól félek, hogy igen, és nem csak a falvakra, hanem Oroszlány városra is. A kistérségben jelenleg 1300 munkanélkül tartanak nyilván. Ha ehhez hozzájön az 1550 közvetlen megszűnő munkahely, és az ehhez kapcsolható még körülbelül ugyanennyi munkahely, hiszen kiszolgálók vannak, vállalkozások épültek rá a ványaművelésre, akkor abban az esetben a foglalkoztatást megoldani abban a térségben nem lehet. És egyébként az elmúlt 20 év tapasztalata, hogy ahol bezártak a bányák, hasonló minőségű munkát biztosító új munkahelyeket nem tudtak létrehozni. Minden ilyen jelentős munkahely megszüntetés csak átmenettel is átgondoltan képzelhető el. Egyébként a térség bekerül egy olyan leépülő, degresszív spirálba, amiből nagyon nehéz a kiutat megtalálni.
Illetve a végeredmény ugyanaz, az államnak hihetetlen pénzeket kell abba beleülni, hogy a térséget fenntartsa, illetve az ott dolgozó képes embereket valamilyen szinten eltartsa.
Ez pontosan így van, és ezt hozzáteszem, hogy a Vértes Erőmű Részvénytársaság közvetlenül állami költségvetésből egy 3 milliárdos tőkeemelés több mint 12 évvel ezelőtt volt ez is kapott, azon kívül közvetlenül támogatást nem kapott a cég. Tehát az állami költségvetésnek egy plusz szaldója volt az elmúlt időszakban a Vértes működéséből.
Kalmár úr, a bezárt bányákban körülbelül hány évre való szénvagyon van?
Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Magyarországnak a szén- és lignit vagyon a felmérések szerint 10,6 milliárd tonna.
Ami?
Ami, hát ez mondjuk 1000 évre lenne elegendő. De gyakorlatilag, hogyha megnézzük, Magyarország mondott le a szénbányászati munkahelyekről, ami annak idején egy logikus lépés volt, mint említettem, a 15 dolláros és ahhoz tartozó földgázárak idején, de most meg az a logikus lépés, hogy amikor ez ötszörösére nőtt, akkor újra gondoljuk mindezt. Mind a kettőben megvan a logika, és most ezt kell tenni. Ez újra munkahelyeket teremtene, és amikor Németországban a lajnaműveket újra barna szén alapúra állítják, amikor azt látjuk, hogy ha Németországgal hasonlítjuk össze, tehát Magyarországon van 8 millió tonna lignit termelés, Németország 8-szor annyi lakosa van, akkor ugye kéne, hogy 64 legyen, ehelyett van 180 millió tonna barna szén termelés. Ami nem jelenti azt, hogy nem kell az energiatakarékosságot folytatni, nem jelenti azt, hogy nem kell az újabbnál újabb technológiákat használni, hogy a környezet elviselhető legyen, de ma már a technológia, az ipar mindezt kínálja. Természetesen igaz az, hogy a szénbányászat beruházást kínál, de az megtérülő beruházás egy hosszantartó, fenntartható fejlődés és az állami vagyonnak a gyarapodását jelenti.
Én egyet nem értek egészen pontosan azt, hogy a szén az nem hasznosítható csak ilyen szénerőművekben?
Nem pontosan az a lényege, hogy annak idején...
Mert hogy össze van kötve ez így most.
Igen, természetesen, tehát a szénnek a hasznosítása nagyon sokoldalú. Mielőtt Magyarországon akár a zalai szénmezők megjelentek, szén alapú volt az egész vegyipar, tehát gondolunk arra, hogy Pétet 1929-ben már volt műbenzingyártás szén alapon, a zalai olajmezők felszabadulása után nem volt, és utána gyakorlatilag a földgáz és a kőolajnak a bősége, az olcsósága, az a petrokémiai ipart nyomta előtérbe, de utána ez a helyzet most az árakkal, most van egy fordulóban, és most kutatja az egész világ, és nagyon nagy előrelépések vannak, tehát Kínában az egész ipar, tehát a vegyipar is abszolút szén alapon tud működni, tehát az energiaipar általában az szokott lenni, hogy ők használják a rosszabb minőséget, és a jobb minőség pedig megy a vegyiparba. A szénből elő lehet állítani a műtrágyát, dízelolajat, üzemanyagot, tehát mindent, amit kőolajból, földgázból elő lehet állítani, azt elő lehet állítani szénből is, és ma már versenyképes árakon, csak nagy beruházás igények vannak hozzá.
A szén az vegyipari alapanyag is. Az volt korábban is, és én úgy gondolom, hogy a következő évtizedek, évszázadokban is vegyi anyagként is szerepelni fog, sőt a metanol gazdaság felé történő kutatások lehetőséget adnak arra, hogy ezen a területen is nőjön a szerepe.
Az eddig feltárt szénkészletek és a bányajáratok tervrajzai papíron léteznek, de a megszűnő bányahivatalokkal ez az információ elvész, nem? Nem félnek önök ettől?
Félünk ettől is, de leginkább attól, hogy a szakmai tudás veszik el, hiszen azt a szakmát, amit nem művelik, ott nem nagyon van az innovációra készség, visszaesik a kutatásfejlesztés, és az adott szakma kultúra önmagában is eltűnik, hiszen az a szaktudás, ami fölhalmozódott, az későbbiekben nem hasznosulhat megfelelően. Tehát a szakma kultúrát is meg kell védeni, mert szükség lesz a mély művelésű szénbányászati tudásra, ami egy más bányászati tudás, mint a többi ág. De félünk attól is, hogy a kutatások eredményei eltűnnek, elvesznek, hiszen hallottunk arról, hogy nagyon sokan úgy tekintettek már a rendszerváltoztatás más időszakában is arra, mint saját tulajdonra, és sok olyan értékes dokumentumanyag nincs már meg, amire szükség lenne.
Tud-e ennek kapcsán valamit tenni a szakszervezet, hogy ez ne következhessen be?
Az elsőben nem szakszervezeti feladat, de tettünk lépéseket abba az irányba, hogy a bányakapitányságok őrizzék meg az eredményeket, és legalább a kutatók rendelkezésére bocsássák, akik utána vállalkozásokat tudnak ráépíteni. Én azt hiszem, hogy a következő időszak legfontosabb kérdése lesz, hogy a szakmakultúra, a szaktudás az érvényesülhessen, és új piaci alapon lehessen a szénbányászat számára jövőképet adni.
Én úgy gondolom, hogy ez nem csak szénbányászat, ez egy országos erőforrás és nyersanyag kérdés, aminek egy partikuláris része a szén.
A megújuló energiákkal nem kiváltható a szén. Ezt azért kérdezem, mert ma úton útfélen ugye azt halljuk, hogy a megújuló energiának mekkora jelentősége van, próbálják széles körben elterjeszteni, nagyon bólogat, de ez nem látszik a rádióban.
A megújuló energiaforrások rettentően fontosak, mindazok az energia megtakarítási dolgok, tehát akár a passzív házaknak a bevezetése. Én ezeket nagyon pártolom, én úgy gondolom, hogy ez nagyon szükséges. Ugyanígy szükség van a megújuló energiaforrásoknak az egyre bővítettebb használatára. A kérdés ennek a társadalmi költsége, tehát hogy mibe kerül, mert azért ezek a megújulók drágábbak, és azért minden világ előrejelzés azt mutatja, hogy a szénnek az arányos szerepe fennmaradt. Tehát lehet, hogy a földgáz terhére, lehet, hogy másnak. Tehát ezek a megújulók, hogyha az energia mixet nézzük, akkor ugye azt mondjuk, hogy kb. 20%-ot foglalnak el, és még ennek a felénél tartunk. Tehát ez egy nagyon nagy bővülés, 50-100-200%-kal bővülni fog, és akkor is egy 20%-os teret fog elfoglalni, és mi van a másik 80-nak? Na most még egyet a vagyonkérdésben, amit itt a Rabi úr elmondott, egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a kutatásokat, tehát az országnak a geológiai kutatásait több ezer milliárd forintért végeztette el a magyar állam, ami megvan. Erre néhány példát, tehát a Kalamites Pécs, az ott 67 kutatófúrás, tehát hogyha azt ma újra kéne csinálni, 7 milliárd forint lenne csak ez a kutatófúrás, csak egy területe az országnak, tehát 1000 milliárdos nagyságrendek, amik papír alapon léteznek. Ez az állami vagyon rész, ami szanaszét hever, tehát ezért meg kell fogni a geológusokat, akik még élnek, mert ez 5-10 év után ezt, amit a Rabi úr elmondott, tehát ezt így konkrétabban, hogy igenis vészhelyzet van, mert ezek a geológusok elmennek, akkor ezeket a papír alapokat nem lehet többet digitális alapra átfordítani, és nem lehet az utókornak megőrizni, hanem újra fúrni kell, új geológus nemzedékkel.
Újra több százmilliárdot kidobni.
Igen, és ezt az állami vagyonba föl lehet emelni, mert a nagy része ma már gazdaságos.
Van egy mondatot, hogy az átmeneti időszakban a szén technológiák is környezetbarát technológiákká válnak és válhatnak. Tehát nem ilyen füstölgő nagy gyárkéményeket kellene bejátszani, hanem a tiszta szén technológiákra teljes környezeti hatást figyelembe vevő új beruházások építhetők, amelyek olcsóbbak is lehetnek, mint a megújuló források használata.
Az európai kontinens többi részén hogy állnak most a szén kitermeléssel és egyáltalán ezzel a kérdéssel?
Nagyon sok széntermelő ország van, tehát ebben megosztottak. A nyugat-európai részen Spanyolországban van jelentős termelés, Olaszországban is elmondható, de Németország, aki a legszignifikánsabb termelő.
És nem szűkítik.
Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy bővülnek vagy szinten tartják a termelésüket, és itt a keleten, hogyha megnézzük a dolgokat, hogy Csehország ugyanannyi lakosságú, 3-4-szer annyit termelnek ki, nem csináltak ekkora földgáz programot, és 1 millióval több munkahelyük van. Ugyanígy Lengyelország, aki szintén nem adja föl a széntermelését, de Szlovénia se adja föl, tehát nagyon sok európai ország erre tesz. Természetesen mindenki igyekszik a tiszta széntechnológiát csinálni, tehát ez azt jelenti, hogy egy nagyobb hatásfokkal működünk, tehát amikor tiszta széntechnológiával beszélünk, akkor már 50%-ba jön a hatásfok, ettől kisebb a kibocsátás, és lehetőség van, árkérdés, hogy a technológiával akár a kibocsátott széndioxidot is befogjuk, elvezessük, átalakítsuk.
A szakszervezet mit tud tenni, és akkor térjünk vissza az eredeti vértesi erőmű kérdése. Ezek mit tudnak most tenni?
Mi indokoltnak látjuk mindenfajta szempontot figyelembe véve 2014-ig a Vértes Erőmű Részvénytársaság működését. Volt egy rossz áramvásárlási szerződés, amit nem a villanyszerelők és a vájárok kötöttek, ezért van egy menedzsment és egy tulajdonos felelősség. Ezt el tudjuk képzelni, hogy egy felszámolási vagy egy végelszámolási eljárásban megoldásként tovább vigyék a felszámolók, ugyanakkor a 2014-ig történő működését az életképes résznek ezt követeljük. Szeretnénk egy ágazati párbeszédbizottságot lefolytatni, egy tárgyalást ebben az ügyben, Oroszlányváros egy közmeghallgatást, és ha nem vezet eredményre, akkor újabb demonstrációban gondolkozunk, illetve újabb szakszervezeti akciókban.
Meglátjuk, mi lesz. Uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttek az elmúlt fél órában Rabbi Ferenc a bányászati dolgozók szakszervezetének elnöke és Kalmár István energiapolitikai szakértő voltak a Szolidaritás.hu vendégei.